Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Köszöntünk mindenkit, megy tovább a Millás reggeli, itt Rádió Café 98.0-án, június 17-e, kedd reggel van, 8 óra 8 perc, Ács Gáborral folytatjuk.
És Gede Balázsa.
Amit elkezdtünk fél hétkor. 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber szám ez. Sanders kartárs, mióta egy bögre teával kezdem a napot, megváltozott a hangulatom Tátra teával. Hát azzal
Az egy erős indítás. Veszélyes te a készítmény.
Veszélyes, igen. Sok embert láttam hüttébe ragadni. Elkezdett Tátra teázni, és utána már nem látogatta meg a pályát.
Attól függ, hogy melyik, mert ott erős. Nagyon széles sávban mozog az alkoholtartalom.
Aztán egy hallgató írja, tős hallgatónk, hogy a borfogyasztás csökkenése azért is lehetséges, mert hogy annyi adalékanyagot tesznek a borokba, hogy kicsit is érzékenyebb embernek minden baja van tőle. Glicerinek, szulfitok, hogy csak az engedélyeseket említse, nem engedélyezetteket, meg nem is ellenőrzi senki. És azt írja, hogy szeretnék én bort inni, de nem tudok. Nem tudom, hogy ez mennyiben van így. Szerencsére.
Majd Edel mondja.
Az biztos. Azt mondja, hogy Tátra tea, épp egy kamilla teát csináltam ma, ma semmit nem eszem, napot tartok. Hú, én olyan napot nem szeretek tartani.
Régebben egyébként próbáltam, és nem sikerült.
Nekem sikerült egyszer-kétszer, kísérleteztem ezzel a napi egyszeri bőjtet, tehát a lébőjt kúrának egy ilyen leegyszerűsített változatával, ami egynapos, rettentő nehéz volt. És akkor csak vizet, gyümölcslevet, meg teát ittam. Egy olyan 600 kalória ment be ezekkel. Fú. De az ember úgy fókuszál, hogy utána az utcán csak pizzás plakátot látsz, csak hamburger szagot érzel, csak halsütőddel jár az eszedbe. Nagyon kemény. Van egy olyan hatása viszont, hogy az az egy nap, az több lesz. Mert annyira vagy a gyomrod megy össze, vagy az étel, nem tudom, mi történik. Igen. Pontosan biológiailag, hogy utána még 2-3 napig ilyen nagyon mértékletesen kajász. Aztán persze megint.
Ugye nekem a legtöbb az egy light-os verzióban a két sali, azért olyan 1000 kalória környékén, nem tudom. De az 2-3 napig, és utána is jó sokáig meg igen, volt ez a hatás, igen, hogy nem igen. Kívántál annyit, és sokkal jobb.
Igen, valahogy vissza
abszolút jók. Igen.
Mennek ezek az igények. Orci út, Vajda Péter utca sarkon megint nem működik a lámpa, és a Kőris utcánál sem, írja egy kedves hallgató. Azt mondja, hogy ajánlom vendégnek a The Green Sommelier vízi kefir kombucsa. Ezt így...
Az jó hangzik.
Hát, igen, székrekedéseseknek. Alkoholmentes és szuper a mikrobiomnak.
Na ennek meg Mackó kolléga
a
szakértője,
mint tudjuk. Én mind a kettővel kísérleteztem egyébként. Volt ilyen, a kombucsa az a, ha jól mondom, az az ilyen tányérnyi cucc így rátelepszik a teára, és akkor az csinálja a dolgokat. Meg kaukázusi kefirrel is, azok mindig úgy elszaporodtak, azok a gombák, nem győztem el ajándékozni, aztán végig elöntött a kefir, olyankor szoktam abba hagyni, amikor már nem tudom olyan gyorsan meginni, ahogy termelődik. Na jó, de valami témánk is van, nem?
Persze, nagyon fontos.
Külföldre megyünk vállalkozni.
Tisztelt adózó! Megállapítást nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART, több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a Millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
Méghozzá ez a bizonyos téma, tehát a külföldi vállalkozó EU-s piacokra fogunk kilépni. Megnézzük, hogy hogyan kell felkészülni a vállalkozásnak egy ilyenre, és mi történik, ha véletlenül még pénzt is keres. Hogyan adózik? Milyen számviteli szabályok? Hogyan vonatkoznak rá? Dr. Lencser Kis Gellért lesz ebben a partnerünk. Ő a Leitner-Leitner partnere, vezető tanácsadója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat, és adózás szigorúan csak reggeli mellé, és nem éj gyomorra.
Így is van, tehát valami legyen a pocakban, mert különben komoly bántalmak, gyomorbántalmak jöhetnek az elhangzottak után. Na, de nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha EU-s piacra szeretnénk lépni, mondjuk van egy termékünk, szolgáltatásunk, ami ott értékesíthető. Hogyan indul ez az egész? Mivel kell ezt megalapozni, hogy aztán a végén tényleg ne gyomorgörcs legyen belőle?
Így van, azt gondolom, hogy manapság már a magyar szereplők számára sem elérhetetlen a külföldi piac, és nagyon gyakran tapasztaljuk mi is azt az ügyfélkörünknél, hogy valóban megindulnak külföldre. Azt azért fontos rögtön az elején megemlítenem, hogy alapvetően olyan esetekről van szó, amikor tényleg kimennek a vállalkozások. Tehát azzal, hogy én ülök a laptopom mögött, és például külföldre adótanácsadást nyújtok, abban valójában különösebb érdekesség vagy adózási csavar nincsen.
Vagy van egy webshopom, amit kérdések... mondjuk szlovák nyelvre is lefordítok, és akkor. Így van. Onnan jönnek a vevők, gondolom, még az sem a klasszikus.
Így van. Annak is megvannak a sajátosságai, de azt gondolom, hogy az igazán komplex és érdekes kérdések azok, amikor például egy szerelési vagy építési munkát végzünk külföldön, kimegy egy egész brigád, akár hetekig, hónapokig, sőt, nagyobb ingatlan esetén akár évekig is dolgozhatnak. Itt bizony bejöhetnek olyan adózási kérdések, amire az elején nem is gondolnak a szereplők.
De még ez is, amit említesz, nem olyan, hogy a magyar cég szerez külföldi megbízást, és akkor ott elügyködik egy-két évig. Tehát gondolom ennek van még egy változata, amikor mondjuk bejön egy-két ilyen megbízás, és azt mondja, hogy akkor most már alapítsunk ott kint egy céget, mert ez olyan jól megy, hogy akkor az is azt próbálja meg kiszolgálni a helyi igényeket.
Így van, természetesen, viszont azt is hozzátenném, hogy nem létszükséglet, hogy azonnal céget alapítsanak hozzá. Az ilyen külföldi munkáknál mindig óvatosan kell eljárni, ugyanis egy kicsit ingoványos talajra érkezünk, hiszen egy másik országban vagyunk, legyen szó akár az emberekről, akár az ottani számlázási szabályokról. Én azt gondolom, hogy egy kulcskifejezést kell kiemelni ezzel kapcsolatban, az pedig a telephely. Ami azt jelenti, hogyha valaki tartósan és huzamosan egy másik ország területén végez tevékenységet, különböző adónemek szerint vizsgálni kell, hogy keletkezik-e neki úgynevezett telephelye.
Már jó, ugyanis, jön is a kérdés, hogy mi a tartós huzamos?
Hát ezt nagyon nehéz meghatározni, és ez valóban adónemtől függ. Azt gondolom, hogy kettő nagy csoportról lehet beszélni. Egyrészt felmerülhetnek áfa kérdések, másik oldalról pedig társasági adó kérdések, és ez a kettő nem is mozog sem együtt, sem pedig párhuzamosan, tehát ezeket minden esetben külön kell vizsgálni. Azt mondanám, hogy áfában talán annyival nehezebb dolgunk van, hogy nincsenek egzakt szabályok, és azt nem fogjuk megtalálni a jogszabályokban, hogy 2 hét után telephelyen keletkezik, 3 hónap után keletkezik telephelyem. Mégis azt mondanám, hogy nagyjából egy ilyen 6 hónap körül kell meghúzni azt a határt, de találkoztunk már szigorúbb értelmezéssel, amikor azt mondták, hogy 3 hónap után telephely keletkezik, de volt már megengedőbb értelmezés is, amikor egészen 1 évig is elment akár egy külföldi adóhatóság, hogy megállapítson egy telephelyet. Tehát sajnos ez leírva nincsen. Igazából azt szokták nézni, hogy a tevékenységnek a komplexitása milyen, hány emberrel van kint az illető, milyen tevékenységet végeznek, képesek arra, hogy ezen az úgynevezett telephelyen keresztül nyújtsanak szolgáltatásokat, vagy végezzenek tevékenységet, úgyhogy mindig ilyen típusú komplexitásban kell ezeket vizsgálni.
Ez egy komoly adminisztrációs tortúra, vagy egy ilyen egyszerű regisztrációs folyamat ez a telephelyképzés, hogyha már egyszer felállítottuk azokat a kereteket, és nagyjából kitaláltuk, hogy nekünk kell telephely.
Hát azt gondolom, hogy valahol a kettő között helyezkedik el, ugyanakkor mivel külföldön vagyunk, talán a tortúra részét mégis az jelenti, hogy idegen szabályok vonatkoznak ránk, nem a saját nyelvünkön kommunikálunk akár az adóhatósággal, de ha most csak az általános forgalmi adóra gondolok, akkor egy telephelynek a megléte azt is jelenti, hogy kell egy adószámot kérnem, bekerülök a külföldi szabályok alá, az ottani szabályok szerint kell számlát kiállítanom, azért erre nincsen minden vállalkozás felkészülve, illetve minden esetben évben javasolt, hogy ezt a témát alaposan is körüljárják, hiszen ami például Magyarországon működhet egy számlával kapcsolatban, az nem biztos, hogy teszem azt Ausztriában is megállja a helyét, úgyhogy itt mivel mindig belépünk egy külföldi országnak a piacára, illetve joghatóságára, egy telephely keletkezése azt is jelenti, hogy a külföldi adózási szabályok vonatkoznak ránk, és értelemszerűen azt is meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán kinek kell megfizetnie az adót. Lehet, hogy nekem, mint szolgáltatás nyújtónak, de elképzelhetőek olyan helyzetek is, amikor az igénybevevő vagy a vásárló lesz az, aki adófizetésre válik kötelezetté. Ezeket minden alkalommal részletesen meg kell vizsgálni és körül kell járni.
Aha, ez miért ennyire macerás? Nekem valahol ilyen tök kézenfekvőnek tűnik, hogy van egy magyar cégem, van egy osztrák vagy szlovák megbízásom, leteljesítem, EU-n belül nem áfázunk, kiállítom a számlát, és kész, lusz, passz, mindenki mehet a dolgára, én átadom a teljesítést, a vevő átveszi, és részemről megvan oldva. De úgy látszik, az adóhatóság és a kormányok azok nem így gondolják.
Abszolút nem így gondolják, és ennek a hátterében valahol az áll, hogyha valaki tartósan munkát végez külföldön, akkor a munkavégzésnek az országa, tehát ahol ezek a tevékenységek történnek, talán joggal várhatják el, hogy azok ott adózzanak, és ott kelljen utánuk adót fizetni, ahol ez a típusú nyereség vagy bevétel megkeletkezik. Tehát ugyanez igaz az általános forgalmi adóra, itt tényleg gyakorlatilag már egy-két hónap után beszélhetünk telephelyről és adófizetési kötelezettségről, még a társasági adóban egy kicsit toleránsabb a rendszer, ugyanis itt minden esetben nemzetközi egyezmények szabályozzák, hogy mikor keletkezik telephely. Tehát itt már például rögtön segítségül tudunk hívni nemzetközi adózási jogszabályokat, és különösen építkezéseknél vagy szerelési munkáknál jellemzően 12 vagy akár 24 hónapban szabályozzák a telephely megkeletkezését. Ez ugye azt is jelenti, hogy amíg nem érem el ezt az időpontot, addig a nyereség társasági adó szempontjából az itthon Magyarországon adózik, míg hogyha például meghaladom ezt, itt gyorsan puskázok én is, Németországban ez 12 hónap, tehát hogyha 13 hónapig építek egy épületet Németországban, akkor azt mondja nekem a kettős adózásról szóló egyezmény, hogy azt a nyereséget, amit én azzal kapcsolatban megtermeltem, hogy Németországban egy ingatlan felépítek, vagy akár egy berendezést leszállítok és összeszerelek, az ahhoz kapcsolódó nyereséget már kint adózzam le Németországban. Ami egyébként nem biztos, hogy szerencsés, hiszen ugye Magyarországon nagyon alacsony a társasági adó kulcs összevetve akár egy Ausztriával vagy egy Németországgal, tehát aki tehet is ilyessen a munkákkal, hiszen 12 vagy 24 hónapon belül a társasági adó az Magyarországon marad.
Fú, de jó, és hála az égnek akkor, ahogy hallom, az áfa meg a társasági adó telephely nem egészen fedi egymást, vagy nem mozog együtt.
Nem, sem definíciójában, sem időtartamában, úgyhogy mindenképpen érdemes ezeket adótanácsadó bevonásával megvizsgálni, hiszen a kettő sem definícióját tekintve sem egyforma, és nem is szabad őket együtt kezelni, hiszen teljesen eltérő adónemekről van szó, másféle kalkulációs metódusokkal.
Tényleg nem elrettenteni akarunk senkit a külföldi vállalkozást, de milyen egyéb tortúrára lehet számítani? Vannak ilyen helyi típusú adók mondjuk, mint nálunk az iparűzési vagy az egyéb?
Elrettenteni senkit sem szeretnék, hiszen ugye az egész Európai Unió meg az adórendszerek is arról szólnak, hogy induljanak meg a vállalkozások, és szerencsére a Leitner-Leitnernél mi tapasztaljuk azt, hogy magyar vállalkozók is mennek külföldre, hiszen tudják azt a minőséget, illetve színvonalat szolgáltatni, amit akár egy német vagy francia megrendelő is elvár. Ugyanakkor tényleg körültekintően kell eljárni, hiszen lehetnek helyi adók is, illetve nagyon fontos, hogy bejelentési kötelezettségekkel is lehet számolni. Továbbá, hogyha olyan a tevékenység jellege, hogy Magyarországról kiviszek egy egész brigádot például építkezni, akkor nem csak Magyarországon, de külföldön még felmerülhetnek adminisztrációs kötelezettségek is, hiszen például bizonyítanom kell, hogy társadalombiztosítás, illetve járulékok megfizetésre kerülnek utánuk. Talán azt mondhatnám, hogy ez is egy könnyítés, hiszen alapvetően 24 hónapig, hogyha a magyar munkavállaló kiküldetésben kimennek külföldre, akkor a járulékfizetésük az Magyarországon marad, de természetesen ezt is adminisztrálni kell, hiszen hogyha van külföldön egy építkezésen egy munkaügyi ellenőrzés, akkor valószínűleg fogják kérni a papírokat, ahol be kell tudnom mutatni, hogy kik ezek az illetők, mit csinálnak, illetve hogy az ő adózási, illetve társadalombiztosítási státuszuk rendezve van.
Bocs, hogy csak egy kis kulisszatitkot hadd tárjunk elő, vagy hadd feszegessek, hogy ti alapvetően, hogy a Leitner-Leitner az osztrák bázisú cég emlékeim szerint, főleg ahhoz értetek, vagy így az unióban bárhol otthonosan mozogtok, és tudjátok segíteni a vállalkozásokat?
Azt mondanám, hogy otthonunk az egész világ, hiszen hálózatunkon keresztül a világ számos országát le tudjuk fedni, de azt gondolom, hogy igazából itt a Leitner-Leitner Kelet- és Közép-Európában mozog nagyon otthonosan, de természetesen kapcsolatrendszeren keresztül bárkit el tudunk érni, úgyhogy ezek mindig kéz a kézben mozognak, tehát nem elég a magyar szabályokat figyelembe venni, hogyha tényleg külföldön történik a vállalkozási tevékenység, akkor sajnos, és valóban, ahogy említettél is, ez a hátulütője, egy kicsit bele kell már a külföldi szabályokba, hiszen elképzelhető, hogy olyan rendelkezések vannak, amik itthon például teljesen ismeretlenek, legyen az egy egyszerű regisztráció, vagy csak egy bejelentés, tehát nem is feltétlenül egy fizetési kötelezettség.
Igen. Na, a cégek után a magánszemélyek se érezzék jobban magukat, nézzük meg, hogy rájuk milyen adószabályok vonatkoznak.
Azért rosszul sem kell érezni magukat.
Ne, semmiképp, főleg, hogy egy jó kis eurós fizetést lehet szakítani, akkor mindenképp, igen.
Így van, rájuk is figyelemmel kell lenni, tehát amikor Magyarországról kimennek munkavállalók dolgozni, tehát én most a klasszikus kiküldetési esetről beszélek, akkor ugye itt is az adóegyezmények azok, amik támogatásul szolgálnak és szabályozzák azt, hogy kinek hol keletkezik adófizetési kötelezettsége, és itt muszáj megint visszakanyarodnom ehhez a telephely definícióhoz, ugyanis hogyha a vállalkozás már egy telephelyen rendelkezik külföldön, amit értelemszerűen megalapoznak a munkavállalók is, úgyhogy tényleg minden terület kéz a kézben jár, akkor ebben az esetben már a személyi jövedelemadót is kin kell fizetni, ellenkező esetben pedig megindul egy, hát ha viccesen mondanám, akkor egy naptáros módszer, amikor elkezdek számolgatni és nézem, hogy hány napot töltöttek kint, és van egy bűvös 183 napos határom.
183, ami alatt, ez hogy jött ki?
Hát fél év pont.
Ez gyakorlatilag a fél éve. Ugye pont átbillenünk a fél éven. Úgyhogy ez áll a hátterében. A 183 napos határt kell figyelnem, de hogy itt is csavarjunk egyet rajta, bizonyos országokban naptári évben kell néznem a 183 napot, más országok tekintetében pedig gyakorlatilag ugye 365 egymás követő napon belül kell figyelnem ezt a 183 napos határt.
Külföldön épít valaki piacot, kiküld egy embert, ott partner neked keresni, fizet a cég egy lakást, de igazából csak ott van. És akkor az, hogy mennyit tölt ott, és mennyit itthon, ez alapján dől el, ezek szerint, hogy hogyan adózni?
Nagyjából igen, viszont a kérdés nagyon jó, ugyanis amíg valaki csak keresgél, meg mondjuk úgy, hogy tárgyal, meg megbeszél, ez önmagában nem fog adókötelezettséget és telephelyet keletkeztetni, ugyanis az egyezmények azt mondják, hogy az úgynevezett függő ügynök lesz az, aki meg tudja valósítani egy telephelyet. Tehát, hogyha nem is vonulunk ki mondjuk egy építkezésre vagy egy szerelésre, de van egy emberem, akit elküldök egy másik országba, és ő ott az én nevemben tárgyal, szerződéseket köt, üzleteket közvetít, az már ugyanúgy meg tudja alapozni a telephelyet. Tehát nem kell feltétlenül építkezésekre vagy szerelésekre gondolni, hogyha kiküldök oda 1-2-3 embert, legyen szó bármelyik országból, akik engem képviselnek, és jogosultságuk van arra, hogy szerződéseket kössenek az én nevemben, gyakorlatilag üzleteljenek, ők ugyanúgy megalapozzák a telephelyet, és viszi magával az adózást is, akár a magánszemély szintjén, akár ugye a cégnél megtermelt nyereség szintjén.
Ez kinézi, ellenőrzi ezt a 183 napot? Most ezen gondolkodom, hogy ugye nincsen kilépés, belépés, pecsételés, ez hogy derül ki?
Önbevallás, Balázs.
Nincsen.
Önbevallás.
Ez ugye mind a kettő, így van, plusz ez mind a kettő adóhatóság, tehát értelemszerűen, hogyha az egyik ország szemszögéből valamivel élek, vagy nem élek, ha most mondjuk Ausztriára gondolok, és azt mondom, hogy én ott nem vagyok adóköteles, ugye ezt nekem bizonyítanom kell valamivel. Mivel tudom bizonyítani? Azzal, hogy nem töltöttem ott azt a bizonyos 183 napot, ehhez természetesen kell egy naptárral rendelkezni ilyen esetekben, ami bizonyítja azt, hogy hány napot töltöttem Ausztriában, hány napot töltöttem Csehországban vagy Magyarországon, és ezek alapján szépen meg lehet vizsgálni, hogy keletkezik-e valahol adófizetési kötelezettség.
Ez a naptár, amit magamnak rajzolok?
Ez egy kártya naptár, amit bekarikázom a napokat.
Tehát most tényleg benyújtom, hogy ezeken a napokon szerintem nem voltam Ausztriában, és egészen véletlenül csak 182 napon voltam Ausztriában, és ezek szerint ez elég is.
Igen, a papír sok mindent elbír, ezt azért tudjuk, tehát azt gondolom, hogy mindenképpen körültekintően kell eljárni, de hogyha nem is feltétlenül Ausztriára gondolok, hanem távolabbi országokra, azért repülőjegyeket elő lehet szedni. Tehát az ember tudja igazolni azt, hogy közel-keleti országokban tárgyalt, nem töltött ott 183 napot, megkérdezik, mivel tudom igazolni, repülőjegyeket bemutatok, mikor mentem ki, mikor jöttem, szállodafoglalásokat, úgyhogy azért ez jóval komplexebb kérdés, de lehet ezeket igazolni. igazolni, de alapvetően itt is, mivel ugye önbevallással működik a rendszer, az én felelősségem és kötelezettségem, hogy ez rendben legyen.
Egyébként jellemző, hogy erre szükség van, hogy erre a hatóságok ráfekszenek, tehát hogy vagy itt egy-két ember kis hal
előfordulhat. Uh-huh. Nem, természetesen ugye ez kapacitásbeli kérdés is az adóhatóságok részéről. Mi azt szoktuk tapasztalni, hogy a magánszemélyek szintjén nem. Ahol jobban előfordulhat az ellenőrzés, az kimondottan az építőipar külföldön is, csak úgy, mint Magyarországon, hiszen ott sokkal jobban ellenőrizhetőek és megfoghatóak ezek a magánszemélyek, hiszen hangyabolyként nyüzsögnek egy építési területen, oda bemennek az ellenőrök, tudják nézni a papírokat. Az, hogy egyébként van egy magányos farkas, aki a nevemben külföldön felhajtja például az üzleteket, értelemszerűen sokkal nehezebben ellenőrizhető, és azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag ritka is, de nem lehet kizárni, és már mi is találkoztunk ilyennel.
Még itt a magánszemélynél a társadalombiztosítási státuszt, azt még beszéljük meg, hogy az hogyan alakul, változik-e egyáltalán, vagy mire kell figyelni?
Igen, ugye alapvetően, amikor kiküldöm az embereket, tehát most visszatérve például az építkezési példára, itt 2 évig lehetőség van arra, hogy Magyarországon maradjon az ő társadalom biztosításuk. Ezt értelemszerűen igazolnom kell, ami azt jelenti, hogy itthon be kell mennem a hatóságokhoz, igazolást kell kérni, itt idegen nyelven is ki tudják ezt adni, és ezzel igazolom, hogy biztosítási jogviszony fennáll Magyarországon. Ugyanis nagyon fontos, hogy járulékot az csak egy országban kell és lehet fizetni. Tehát nincsen megosztás az államok között, vagy Magyarországon, vagy az adott külföldi államban, de pont azért, hogy ezek a projektek azért viszonylag akadálymentesen, vagy gördülékenyen mehessenek végbe, azt mondják a jogszabályok, hogy kiküldetés keretében, amennyiben tudom igazolni, hogy fennáll a társadalombiztosítási jogviszony, 2 évig ezzel nem kell foglalkozni, illetve speciális szabályok szerint ez tovább hosszabbítható.
Oké, hát az azt hiszem kiderülhetett sok mindenki számára, hogy szakértő bevonása nem árt. Eléggé összetett és komplex a probléma, meg a helyismeret az nagyon fontos, úgyhogy ha más nem, erre mindenképp felhívtuk szerintem a figyelmet, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről a témáról.
Én is köszönöm szépen, és tényleg csak javasolni tudom, hogy nagyon sokszor egy kérdésre gondolunk, legyen az személyi jövedelemadó, az viszont hozza magával az összes többit, úgyhogy muszáj ezeket egységben és komplexen kezelni.
Világos, köszi még egyszer, szép napot, jó munkát, szervusz.
Köszönöm, szervusztok, szép napot.
Dr. Menzel Kis Gellértel, a Leitner partnerével, vezető tanácsadójával beszélgettünk a külföldön végzett munkákról, vállalkozásokról és azok adózásáról.
A törvény által kiszabott adózásról értetően rovatunk hangzott el.
Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
Millás reggeli.
Na hát egy kiváló hír érkezett tegnap, a világ legjobb pénzügyi képzés nyújtó egyetemei közé került a Corvinus, erről fogunk beszélgetni, hogy lehet elérni ezt a fajta sikert, minősítést. Havran Dániellel, a Corvinus Egyetem mesterképzési szakportfólióért felelős dékánjával, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Először is gratulálni szeretnénk. Ez, ha jól tudom, először történt Magyar Egyetemmel, hogy angol nyelvű pénzügyi képzésre bekerül a Financial Times Top 70-ébe.
Így van, az idei évben ezért is különleges, mert a Financial Times egy jó ideje már csak az angol nyelvű képzéseket értékeli, és sikerült ebbe bejutnunk ebbe az elit klubba.
Azt lehet tudni, hogy miért 70-es a ranglista? Ez a fura, hogy nem 25, 50, 100? Van ennek bármilyen jelentése?
A különösebb jelentősége nincs. A Financial Times-nak rengeteg dimenziója van, aha, rengeteg mérési pontja, amikben meg kell felelni. És néha ez a szám változik, ugyanis kiküldi a Financial Times rengeteg jó nevű egyetemnek ezt a meghívót, lehet jelentkezni is, és adatszolgáltatással kell nekünk mindenféle adatokat a képzések minőségéről megadni, összegyűjteni, és nagyon sok olyan egyetem van, akik nem minden évben felelnek meg ezeknek.
Hú, de izgé, akkor ez egy mozgó szám, tehát a kritériumrendszeren belül kell maradni, és az minden évben vagy változhat?
Akár. Így van, még a kritériumrendszer is, ugye, attól cikk, hogy a Financial Times mit gondol adekvátnak, mit gondol éppen a piac szempontából meghatározóra.
Hú, de érdekes. Milyen kategóriákban sikerült? Nyilván van valamilyen összesítés, ami alapján befért a Corvinus a 70-es top listába, de tudomásom szerint voltak ilyen rész eredmények, értékelések, részszempontok is, ami alapján volt olyan, ahol még jobb helyet ért el az egyetem.
Így igaz, tehát ahogy említettem, mivel sokfajta dimenzió van a képzés minőségétől, azon keresztül, hogy az alumni, vagyis a volt hallgatóink mennyire sikeres a piacon, ebből talán kiemelném az árérték arányt, amit nagyon büszkeséggel tölt el, ugyanis a 70-ből a 15. legjobb árérték arányt képviseljük. Az árérték arány azt jelenti, hogy a 3 évvel a végzés után végzettek fizetése hogyan viszonyul ahhoz a befektetéshez, ami a tandíjakra, illetve a képzésköltségeihez kapcsolatban.
Jó, biztos benne, hogy nem a, mondjuk a külföldi hallgatókon mért tangdíj, vagy egyéb más a mérés szempontja, és az esetleg visszavezethető valami alacsonyabb oktatói tanári fizetésre, akkor ez egy egészen más jellegű árértékarány, ami tényleg nagyon jó hangzik.
Igen, és ugye figyelembe kell venni azt is, hogy a különböző országokban más a vásárló paritás, és ehhez képest a diákjaink, ahogy összegyűjtöttük, a 3 évvel ezelőtt végzettek, akik válaszoltak átlagosan 21 milliós forintnyi fizetést jelentettek.
Az mindig egy ilyen érdekes és színes megközelítés, hogy kikkel került ezzel a top 70-es listával egy csoportba a budapesti Corvinus, kiket utasította maga mögé, lehet-e ilyen egyetemeket megjelölni?
Érdemes ezt kiemelni, hogy rengeteg európai és néhány nagyon jó nemzetközi iskolának, egyetemnek a pénzügymester képzéséről van szó. A top 3-ban az SCP Business School, ez egy francia eredetű, de több helyen létező, kampuszokkal létező integrált képzés. A SCEMA, szintén Franciaországból, Tsinghua Egyetem Kínából, ESSEC, szintén Franciaországból, és az Associate. Elég sok lett a francia az első 5-ben idén. De ide tartozik a Nova Egyetem Portugáliából, a London Business School, de említhetnék holland egyetemeket, portugál egyetemeket, német egyetemeket is. Nagy részük valamilyen szempontból az egyetemnek egyébként is partnere, mobilitás szempontjából, vagy ismerünk kollégákat, tehát ez egy olyan kör, amiben érdemes beletartozni, és ami még talán fontos, hogy ezek olyan nagyvárosokban, olyan központokban szerepelnek, ahol ha valaki pénzügyet tanul, akkor gyakorlatilag garantált a siker, hogy tovább tud lépni a pályát.
Egyébként összesen hány országot nem vizsgáltak, hanem felelt meg ugye akkor az elhangzottak alapján, tehát hány ország delegálhatott egyetemet ebbe a ranglistába?
Nincs kizárás az országok kapcsán, tudomásom szerint.
Aha. Igen, nem is erre kérdeztem, csak hogy összesen hány nemzet egyeteme jelenik most meg a listában. Ugye említette, hogy például a franciák elég nagy számmal képviseltették magukat, úgyhogy gyanítom, hogy nem 70 ország, 70 egyeteme van a top 70-ben.
Így igaz, tehát általában egy országból maximum két-három egyetem szerepel. Őszintén megmondom, nem számoltam, körülbelül egy 20 országra satszolok, köztük van Svájc, Spanyolország, Belgium, Amerika, Egyesült Királyság, Hongkong, India, ország.
Na és mit tett ezért a Corvinus? Tehát minek köszönhető ez a helyezés?
Igen,
tehát
hogy lehet bejutni, vagy felkerülni egy ilyen listára?
Általában egy szaknak a működtetése és felépítése elég hosszú folyamat, és hát a pénzügy szak gyakorlatilag egy hagyományosan erős szakunk, tehát így volt ez 30 éve, 20 éve, 10 éve is. Akkoriban elsősorban magyar nyelven zajlott az oktatás. Mi kell ehhez? Erős akadémiai bázis, tehát mind a pénzügyi gazdasági elmélet, mind a statisztikai adatelemzési, modellezési háttér, mind a gyakorlati ismeretkör, praktikuság, mind a három szempontban nagyon meg kell felelnünk. Figyelnünk kell a gyakorlati szakembereknek a visszajelzéseit, és tulajdonképpen 2020 tájékán kezdtünk nyitni az angol nyelvű piacra, és akkor még párhuzamosan a magyar képzéssel kezdtük el az angol képzésünket futtatni. Ugyanezek az oktatók közösséggel, mint a magyar esetében, illetve annyi változás van már azóta, hogy tudtunk nyitni nemzetközi oktatókat is meghívni a képzésbe, és mi tudtunk nyitni arra is, hogy ne csak magyar diákok, hanem nemzetközi diákok is üljenek az iskolapadban.
Ezt igen,
mi a... Sokan megkérdezik, hogy miért, hogyha erre még szabad kitérnem. Azt látjuk, hogy azzal, hogy tehát a magyar diákok hagyományosan nagyon erősek, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, azzal, hogy a külföldi diákoknak is kinyitjuk a lehetőséget, más jellegű képességeket, más jellegű együttműködési módokat tanulhattak meg a magyar diákok is, és a külföldiek is általában azt látják, hogy hogyan tudnak Magyarországon vagy Közép-Európában ezekben a pénzügyi területen együttműködni, dolgozni.
Uh-huh. És most milyen arányban vannak a magyar diákok itt a mesterképzésen?
Évente változó, azt szoktam mondani, hogy én megfordítanám, hogy mennyi a külföldiek aránya, és ebből vissza tudjuk fejteni. Az az egészséges, hogyha körülbelül 30-50%-a a külföldiek aránya a képzésen. Ezt most tartjuk is, tehát azt lehet mondani, hogy azért jó, hogyha a diákok legalább a fele magyar, de nem mindenki magyar, mert így tulajdonképpen a nemzetközi jelleget, meg a magyar diákok erősségét is meg tudjuk tartani.
Uh-huh. Jó, hát akkor azt hiszem a feladat adott, bennmaradni a toplistán.
De úgyis előbbre törni.
És igen, ez a minimum elvárás, és előre törni az összesített helyezésekbe. A 69-hez azért még egyszer gratulálunk, de hát hogyha ez lehet esetleg jövőre jobb, akkor meg ennek szorítunk.
Így van, ez még az első éveből a szempontból, és hát a folyamatos fejlesztés az zászlónkra van tűzre, úgyhogy én is azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell tartanunk.
Helyes, hajrá! Köszönjük szépen a beszélgetést, jó munkát, szép napot kívánunk!
Nagyon köszönöm, viszont hallásra!
Viszont hallásra! Havran Dániellel, a Corvinus Egyetem mesterképzési szakportfólióért felelős dékánjával beszélgettünk arról, hogy a budapesti Corvinus Egyetem a Financial Times Top 70-es Masters in Finance világ rangsorába került összesítésben a 69. helyen.
Hány éve hallgatod ezt a műsort?
27.
És te még hiszel a mesékben?
Millás reggeli.
Nagyon jól folytatta aranyköpésünket István, azt írja az idézethez, hogyha nem tudod, honnan jössz, pont. Folytatásnak semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart, Szenekától küldte az idézetet.
Aha. Igen, ez klasszikus.
Igen, teljesen. Aztán kaptuk egy olyat, hogy a Rádió Kafé alkalmazás, ami akadozott sokszor, most Szabolcsnál jól megy, nem akad. Köszönjük szépen az információt. És,
aztán ma először nem kaptunk üzeneteket arról, hogy a tuningban, vagy hogy vannak ezek igen, a problémák. Igen, igen. Remélem, hogy
a műszaki stáb valamit.
Hát meg, hogy tegnap is Maci elmagyarázta, hogy mi lehetett a probléma, mit kell kicserélni, mit kell újra hangolni. Úgyhogy reméljük, hogy
félek, hogy amit a Maci elmagyarázott, az csak az oldalra vonatkozó indítások, de ugye itt volt egy probléma az internetes rádió kapcsán, hogy a TuneIn nem vette alapot, és gondolom, hogy azt megszögelték a műszaki alakulataink. Váci ezek Robert szerint, Károly keresztben a felüljáró alatt sztrájkolnak a lámpák, már alakul a káosz, Gyuri írta, sőt, már gyanítom ki is alakult, mert hogy ezt 20 perce írta, úgyhogy
Váci
Robert Károly. Hűha. Az ott kemény. Aha. Sok sáv keresztben, meg minden.
Ott az Árpád-híd vége, ugye?
Az az Árpád-híd vége eleje, attól függ, honnan nézzük. Igen,
hát
ott lehet küzdeni.
Négy hogyha... sáv mindkét irányba, igen. Ugye? Sőt, olyan igen, két balra, kanyar, három egyenes.
Igen.
Remélem, akkor azért kivezénylik a szervet, hogy gyakoroljanak. Elfelejtik, hogy kell, olyan ritkán van már rendőrirányítás.
Igen, tényleg, jó.
Kezd kiveszni. Hát...
Még mi is el fogjuk elfelejteni, mint mutogat.
Múltkor láttam egy olyat, látszott rajta, hogy annyira élveztek. Tiszta olyan érzésem volt, hogy
sok év után végre kiszabadulhatott. Pörgette a gumibotot, vagy azt a ja, minden egyes irányváltásnál fölcsapta egyenesen, balettozott szinte hozzá, tehát hú, élvezte.
Imádtam régen a most már mondhatom, mert nincs, azt hiszem UPC. Annak volt egy reklámja ilyen, amiben ott táncolt, pörgött, irányított a ilyen tizedes, a győrmester. Na mindegy, ezt vehet le, nagyon szerettem. Időnként YouTube-on megkeresem és megnézem. Azt mondja, hogy a Colorado-ról jött, hogy mondjuk botrányhangzavart csináltak mindig, Hidegkút Mária Remete is zengett napokig, rossz helyen volt az igazság, írja a kedves hallgatónk.
A Le Femme dal, az a Colorado jutott eszembe, ők voltak az egyik nagy nemzetközi sztár fellépő, akik elmentek erre a fesztiválra, és az azért került a mai programba. Hát az Imagine Dragons-zal úgy tűnik, hogy lyukra futottam, mert Schmidt-Andit próbáltam vele fölébreszteni, de akkorát ásított, hogy majdnem lenyelte a mikrofont itt az előbb. Úgyhogy ezek szerint ez a projekt nem bizonyult túlságosan sikeresnek, legalábbis.
De jó volt, köszönöm. Na, jó,
azért
szépen,
örülök neki. Jó. Mert hogy a koncerten is ez volt a legnagyobb buli elszállás, közös dobolás, elnyújtás nyilván. Szerintem máig a legjobb dalok egyébként, de ez nyilván tök egyéni. Örülünk, hogy te is jól érezted magadat, úgyhogy akkor a fél stábot volt a koncert.
Főleg, hogy a kamasz fiammal mehettem. Még eljön velem.
Én meg a még nem kamasz lányommal fogok menni fesztiválozni, úgyhogy az is izgalmas lesz, úgyhogy meglátjuk, hogy kibírja jobban a fishing két napját majd. Na, te, idő van. Úgyhogy akkor,
bizony.
Balázs, te nagyon elmerültél valamiben. Konfolt fel az Andit.
Jön az Andi hírekkel.